Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Brüsszelt is érdekli, miért adták 35 évre koncesszióba a magyar autópályákat. Ezzel a címmel írt összefoglaló cikket Videman Tamás, a Szabad Európa gazdasági újságírója, a Storyban vendége. Legutóbb akkor beszélgettünk erről, Tamás, amikor megszületett a jogerős bírósági döntés a Transparency International Magyarország korrupcióellenes szervezetnek adott igazat a bíróság, és arra kötelezte a Nemzeti Koncessziós Irodát, hogy hozza nyilvánosságra, milyen számítások alapján gondolja azt, hogy megéri az államnak 35 évre magáncégeknek átadni a hazai gyorsforgalmi utak üzemeltetését. Tehát volt egy jogerős bírósági döntés, amely kötelezte a koncessziós irodát, hogy adja ki az adatokat. Megtörtént-e ez?
Mai napig nem történt meg, pedig ez már egy másodfokú döntés volt, és ahogy említetted, ez egy jogerős bírósági ítélet, tehát ilyenkor már ki kell adni, illetve van egy lehetőség, hogy kúriához fordul az alperes, ugye ez esetben a Nemzeti Koncessziós Iroda, ez az állami szervezet. Abban az esetben, hogyha úgy érzi, hogy a bíróság nem megfelelőképpen vizsgálta meg a dokumentumokat, illetve abban az esetben, hogyha egy új információ kerül a birtokában. Jelen esetben mind a kettőre azt lehet mondani, hogy ez egy időhúzás, tehát semmiféle új információ nem kerülhetett a birtokában. Ugye a bírósági tárgyalás azért volt érdekes, ez a másodfokú, mert a Nemzeti Koncessziós Iroda benyújtott egy 43 oldalas számítást, ami végülis a per tárgya. Ugye a Transparency arra volt kíváncsi, hogy miért kell 35 évre koncesszióba kiadni magáncégeknek a hazai autópálya, illetve gyorsforgalmi útrendszert, és ilyenkor számításokra kell alátámasztani. A jogszabály szerint 5 évnél hosszabb koncesszió esetén kötelező egy ilyen kalkulációt elvégezni. Na már most ezt végül be is adták a bíróságnak úgy, hogy a felperes a Transparency-n eláthassa, tehát csak a bírónak megmutatták ezt a dokumentumot. A 43 oldalból 40 teljesen ki volt csatírozva, és a három oldal, maradék három oldalnak egy része ki volt csatírozva, egyetlen egy szám nem volt ezekben a doksikban, ami látható lett volna. Ez azért meglepő, ha valaki azt szeretné, hogy ne kerüljön nyilvánosságra, kérheti ilyet a bírótól, hogy csak ő láthassa, de akkor már illik az egész doksit odaadni, nem azt, hogy kisatírozzuk. Tehát a bíróság ez alapján ugye nem látott semmit, ez alapján az adatok kiadására kötelezte a koncessziós irodát, hiszen nem tudta bizonyítani azt, hogy neki az üzleti hátrányt jelent a számok kiadása. Ugye arra hivatkozott a koncessziós iroda, hogy elindult ez a koncessziós pályázat, jelentkezett három cégcsoport, és hogyha kiadná ezeket a számításokat, akkor a kormánynak, illetve az államnak, hát az államot képviselő kormányzatnak hátránya származna ebből, hiszen megismernék a versenytársak a kalkulációt, és akkor az alapján tudnák módosítani az ő számaikat, és ő pedig ugye a legjobb ajánlatot akarja elfogadni. És ugye most már nyertest hirdettek, tehát most már abszolút mindenféle jogi érvelésük eltűnt. Ilyenkor most a tényleg ki kellene adni ezt a számítást, és eljött kúriához fordultak, hogy az előbb említette, ennek időhúzás lehet az oka.
Tehát ahogy te is mondod, közben eredményt, győztest hirdettek a pályázatban. Mit lehet tudni a győztesről? Ugye Nagy Gabriella, akivel beszéltél, és aki a Transparency szakértője, azt mondja, hogy jogilag gyakorlatilag semmit nem lehet tudni arról a győztesről, amely céget vagy cégcsoportot a média rögtön úgy apostrofált, mint Mészáros Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz köthető cégeket.
Így van, hárman jelentkeztek végül is erre a koncesziós pályázatra. Az egyik Kabuk Tojás, a Dömper Kft. Ez egy magyar cég, aki általában arról híres, hogy ilyen pályázni szokott ilyen útépítésekre, mindenféle közbeszerzésekre, és általában ő adja a legrosszabb árajánlatot. Tehát úgy tűnik, mintha egy olyan cég lenne, aki azért van, hogy úgy tűnjön, mintha valódi verseny lenne a különböző közbeszerzési eljárásokon. Ez egy nagyon kicsi cég ahhoz képest, hogy mekkora több ezer milliárd forintos pályázatról van szó. A másik jelentkező az egy elég nagy játékos volt, az osztrák Strabag, a francia Colossal konzorciumban, de végül is ők nem adtak be végleges árajánlatot, tehát lényegből kiszálltak pályázatból, és maradt a Dömper Kft., illetve a Temis magántőke alap, amit Mészáros Lőrinchez szoktak kötni, Ugye ebben a Temisben benne van több olyan cég, például a Konzum, Opus, Kronusz, Vesta és Via, ez mind pénzügyi magántőke alap, ezeket szokták Mészáros Lőrinchez kötni, de ha szigorúan jogilag nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy nem tudjuk, hogy kik ezek a cégek, hiszen a pénzügyi alapok tulajdonosai magyar jogszabályok szerint nem kell felfedni. Tehát nem tudjuk, sejtjük, hogy Mészáros Lőrinc van mögötte, de jogilag nem tudjuk, hogy ők vannak mögötte. Tehát lehet azt mondani, hogy ezek magyar cégek. Ugye Rogán Antal tartott egy ilyen néhány újságíró, néhány kiválasztott újságírónak egy háttérbeszélgetést, amire mi nem voltunk meghívva, és ott azt mondta, hogy magyar cégek jelentkeztek, de ezt nem lehet állítani. Tehát nem tudjuk, hogy milyen cégek vannak mögöttük, kik a végső tulajdonosai, mert ezek pénzügyi tőkealapok.
Mégis úgy fogalmazott éppen ezen a háttérbeszélgetésen Rogán Antal, legalábbis a portfólió beszámolója szerint azt mondta, hogy megérti, hogy majd elkezdenek Mészáros lőrincezni és szílászlózni, de ő ugyanakkor azt tartja örvendetesnek, hogy a nyertes cégek képesek voltak felnőni egy olyan koncessziós feladathoz, eljáráshoz, amelyben legyőzték a Strabagot és a Kolászt. Mit gondolsz erről?
Hát ugye nem legyőzték, hanem ők kiszálltak. Ezt is lehet persze győzelemként értékelni. Nem adtak árajánlatot, tehát ő innentől kezdve volt ez a kakuktojásnak számított Dömper Kft., illetve hát lényegben egyedüli pályázóként a Temis magántőke alap. Úgyhogy ez abszolút, tehát ez egy ilyen propaganda kommunikációnak tűnik az egész történet. Még azt sem mondhatjuk, hogy ők magyarok, nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, akik a végső tulajdonosok. Sejthető, hogy Mészáros Lőrinc van mögötte, de ismétlem jogi értelemben, tehát hogyha a jogszabályok nézzük a dolgokat, akkor nem tudjuk, hogy kik kapták meg 35 évre a magyarországi autópályáknak a hasznosítását.
A 35 éves koncessziós ügy az Európai Bizottság érdeklődését is felkeltette időközben. Igaz, ebben segített a Transparency is, amelyik ugye az Európai Bizottság belső piaci főigazgatóságához fordult ebben az ügyben. Mire kíváncsi a brüsszeli testület, illetve lehet-e bármilyen hatása a koncessziós megállapodásra, ha Brüsszelben szabálytalanságot találnak?
Azért fontos ügy, mert nem szokás 5 évnél hosszabb koncessziós pályázatokat kiírni. Tehát az, hogy 35 évre koncesszióba adnak egy üzletágat, lényegben lezárják az uniós belső piac elől, hiszen itt arról van szó, hogy nem egyetlen egy közbeszerzéssel, lényegben ez a pályázati közbeszerzés, odaadják 35 évre az egész magyarországi gyorsforgalmi úthálózat, illetve autópályák üzemeltetését. Ugye itt zárójeles megjegyzés, hogy az M5-ös meg az M6-os az nincs benne, hiszen azt egy magáncég építette még a Gyurcsány kormány alatt. Ők nekik 2027 vagy 37-ig van koncessziós jogosultságuk, hiszen ők építették PPP konstrukcióban, ezért ők is szedik a hasznát ennek, zárójelbe zárva. Tehát igazából itt most lezárják az uniós belső szabad piacot 35 évre, és igenis az Európai Uniónak tudnia kell, hogy miért. Tehát, hogy miért van erre szükség, hiszen ha most ez a közbeszerzés lezárult, akkor most 35 évig a nyertes cég, ez a Temis magántőke alap döntheti el, hogy kiújítja fel az utakat, ugye a szerződés szerint van 170 kilométernyi sávbővítés, illetve közel 300 kilométernyi új autópálya, illetve gyorsforgalmi útépítés is benne, tehát közel 500 kilométernyi útpálya fog még létesülni. Ez a nyertes dönti el, hogy kik építenek, kikkel akar együttműködni. Ugye az előző kérdésed belül jött Szilászló, itt kiderült, hogy a Temis az nagyon számít a Dunaszfaltra, Szilászló cégére, mint alvállalkozó, aki majd építi az utakat. Tehát a 35 év alatt ők fogják eldönteni, hogy kivel fognak dolgozni, nem kell úgy közbeszerzést kiírni. És ezt nagyon meg kell indokolni, hogy miért van erre szükség. Ezért is fontos például ez a 43 oldalas számítás, hogy kikerüljön. Hogy tudjuk, hogy tényleg ezzel jobban járnak az adófizetők egyrészt. Másrészt mi hogyan számolt a kormány? Tehát 35 évre előre számolni nagyon nehéz. Ugye Nagy Gabriella mondott egy példát korábban. Ez olyan, mintha 1986-ban az egyik minisztérium kiírt volna egy koncessziót mondjuk 35 évre írógépbeszerzésre. És ugye az a vicces, hogy most már nem írógéppel írunk, hanem számítógépekkel, ami egyébként idén járt volna le, ugye? 1986-87, hogy jól számolom. Tehát annyira extrém ez a 35 év, tehát nem lehet egy ROR folyamot belőni, nem lehet az építőanyagokat belőni, egy csomó dolgot nem lehet figyelembe venni, ha pedig figyelembe veszi a győztes cég, akkor elég vastagan fog fogni a ceruzája. És ami még érthetetlen, miközben más országok szabadulnának ettől a magáncéges koncesszióról, ugye itt most Olaszországot kell megemlíteni, mindenki emlékszik 2018. augusztusában a Morandi híd összeomlott, és azt hiszem 21-en haltak meg talán. Utána indult egy vizsgálat. Ugye Olaszország az, ahol az összes autópálya magáncégnek van kiadva koncesszióra. És kiderült, hogy az utak 75%-a nem felelt meg a műszaki előírásoknak. Tehát ez a beruházó, ezen a magáncég csoport, ezek egyikben csaltak. Úgy csináltak, mintha elvégezték volna a munkákat, a felújításokat, illetve a állagmegőrzési munkákat, de kiderült, hogy ez csak papíron létezett, nem nagyon foglalkoztak ezzel. A másik probléma kicsit ilyen jogászkodásnak tűnik, de igazából koncesszió az azt jelenti, hogy odaadják az egész üzletágat a nyertesnek. Akkor lehet koncesszióról beszélni az uniós szabályok szerint, hogyha ez a cég viseli a kockázatokat. Övé a felelősség, övé a kockázat. Az azt jelenti, hogy ő szedi be az autópályadíjakat, ő határozza meg ezeket a díjakat, be is szedi, és ebből a pénzből ő befektetéseket hoz létre, tehát új utakat épít, illetve üzemelteti az autópályát, fenntartja az állagát ennek, ővé a kockázat. Na már most a magyar modell szerint ők egy havi fix, vagy éves fix összeget fognak kapni a magyar államtól, és a magyar állam fogja továbbra is beszedni a díjakat, vagyis itt jogilag is nagyon egyszerű a dolog, hogy ezt valóban lehet egyáltalán koncessziónak nevezni, vagy a Transparency International mondja, ez egy rejtett közbeszerzés.
Visszatérve akkor az eredeti kérdésemhez, vizsgálat folyik az Európai Bizottság részéről, a Belső Piaci Főigazgatóságnál, várják, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok a számok, amiket egyelőre a jogerős bírósági döntés ellenére a Transparency sem kapott meg. Elképzelhető-e, hogy akár Brüsszelben, akár Magyarországon olyan döntés születik, amely veszélybe sodorhatja a mostani nyertes pozícióját?
Ez abszolút reális lehet. Tehát itt az Európai Unió indíthat kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen. Tehát igenis nagy realitása van annak, hogy ebből az üzletből végül semmi nem lesz. Itt nagyon fontos, hogy meg kell várni, hogy a nyertes neve az most már megvan, meg kell várni, hogy milyen szerződést kötnek vele. Úgy tudom, hogy az Európai Bizottságban is ezt várják, hogy megszülessen a szerződés. Ezt elvileg év másik felére ígérik, akkor majd sok mindenki fog derülni, illetve az előzetes számításokból is sok mindenki fog derülni, hogyha az végre napvilágra kerül.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.